kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a gyermekeket hívnám ide az első sorba. A gyermek Isten tiszteletünknek a gondolatai, az nyugodtan hozzátok a füzeteteket, ceruzákat, hogyha azt is szeretnétek. Ha Ilona elférsz, te is maradhatsz. Mint a jövő Biblia tudósait és Biblia kutatóit, szeretnélek benneteket egy igével az úrvacsora Isten tisztelet előtt köszönteni, és egy nagyon szép reménységet megerősíteni mindannyiunk szívében. Pál apostol a korintusiaknak írta a legelső levelében, annak is a végén, a 15. fejezetben. Figyeljétek csak meg, miről szól ez az ige vers. Vajon tudjátok-e azonosítani, hogy mihez kapcsolódik, milyen eseményhez kapcsolódik ez az ígérete az apostolnak és a Szentírásnak. Ímé titkot mondok néktek, mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Milyen eseményről beszél itt az apostol, gyerekek? Mikor fog ez megtörténni? Mondjad!
Amikor eljön Jézus.
Amikor Jézus visszatér az ég felhőjében, hogyan tér ő vissza? Mit tudunk erről a Bibliából? Hogyan jön?
Felhőn.
Honnan jön? Igen, egy felhőn. Alászáll, és? És mit tudunk még? Egyedül jön?
Nem, angyal.
Angyalokkal. Miért jönnek vele az angyalok? Mit mond erről a Biblia?
Azért, mert ők trombitálnak.
Tessék?
Ők trombitálnak.
Például ők trombitálnak, vagy énekelnek majd, ugye? Aztán milyen feladatuk lesz az angyaloknak, amiről itt ír is az apostol? Mert nem csak zenélni fognak, hanem azonnal szolgálni is fognak, amint visszaérnek és ideérnek a földre. A felhő megáll a föld felett, az angyalok pedig szolgálatba kezdenek. Mi lesz az ő szolgálat? Tessék.
Feltámasztani a halottakat.
Az Isten feltámasztja, Jézus Krisztus szólítja a meghaltakat. Sőt, itt mást is olvasunk, ami bennünket is érint, akik reméljük, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor még élhetünk sokan akár majd, mert nagyon szeretnénk, hogy minél hamarabb jöjjön. Tehát ez a reménység erről szól, és az angyalok, amikor Krisztus szólítja és feltámadnak a halottak, akkor az angyaloknak mi lesz a feladatuk? Összegyűjtik. Összevezetik őket, ugye? Egybegyűjtik, hogy örüljenek újra egymásnak, hogy újra együtt legyenek. És itt van egy nagyon-nagyon érdekes kifejezés a korintusi levélben, ami visszaadja azt, hogy a jó Istennek mennyi időbe telik a halottak feltámasztása, mennyi időbe telik, hogy nekünk, akik élünk, reméljük, minél többen közülünk, nekünk is újjá teremtett testet adjon. Na?
Egy másodperc.
Egy másodperc?
Kevesen, mint pillanatnak.
Amikor megkaptam életem első kvarcóráját, ilyen gombok voltak rajta, és kvarc kijelző volt, akkor mindig azt játszottuk a stopperrel. Ez volt a legjobb, nem volt akkoriban még ilyen játékok. A stopper volt a játék. Hogy ki az, aki a leggyorsabban egymás után kétszer meg tudja nyomni a stopper indító és állító gombot, és ki az, aki két tized másodpercen belül, vagy egy tized másodpercen belül meg tudja állítani. Mert az egy másodperc a jó Istennek már sok lenne. Most, ahogy néztek rám, mit csinál a szemetek néhány másodpercenként? Islogtok, ugye? Mit mondott az apostol? Egy szempillantás. Egy szempillantás, ez egy másodperc? No, egy szempillantást kérek mindenkitől. Olyan gyors egy szempillantás, hogy az ember annyira megszokik, hogy már nem is fél attól, hogy jaj, mi lesz, hogyha a szempillantás közben történik valami odakint, nem? A szempillantás nagyon gyors. Képzeljétek el, hogy a Jóisten egy életen át küzd azért, hogy belülről új szívet adjon nekünk. Az egy életmunkája. De ehhez képest, hogy a halott feltámadjon egy új testben, ehhez képest, hogy rólatok, rólunk az összes karcolás, vágás, heg, műtéti seb, minden eltűnjön, egy szempillantás lesz Jézus Krisztus számára. Hatalmas reménység ez? Amikor valaki, ahogy a Biblia olyan szépen mondja, hogy meghal, így mondja a Biblia, hogy elalszik, alvásnak nevezi, mert a Jóisten majd ébreszti, Jézus egy szempillantás alatt fogja ébreszteni, akkor azt mondhatjuk az ige alapján, hogy onnantól kezdve, hogy ő elalszik, és nem gondol semmire, mert meghalt, leáll az értelem működése, onnantól kezdve egy szempillantás. Mivel telnek az évek, évszázadok, évezredek, de neki az mennyi idő az egész? Egy szempillantás. És én most csuktam be a szemem, most fájt itt már nagyon, és nem bírta tovább a testem, és elaludtam, és egy szempillantás, és Jézus jön értem. Nem érzékeli, nem gondol semmire, nem történik semmi. Csodálatos az, ahogyan a Jóisten ezt az ígéretét nekünk adta. Mondjad, Dan.
Hogy most ugye inni meghalt, és igen. A halottak ilyenkor úgy éreznek, hogy amikor ugye addig még talán valamit éreznek, amíg még hát ő érezett is, mert én most úgy képzeltem el, amikor életünk utolsó percében ott fekszünk a kórházban az ágyban, és akkor csak annyit veszünk észre, hogy már nem fáj a derekam, és valami nagyon fényes volt.
A Biblia szerint az ember, amikor nem gondol semmire, és nem érez semmit, akkor nem is érzékelhet semmit. Ami azt illeti, hogy Imi elaludt, meghalt, ez az ő számára, ez már nem érzékelhető. Neki csak annyi maradt, hogy vezeti az autót, és hogy egy pár másodperc, vagy tized másodperc, amikor már nem tudta irányítani az autót, és utána neki nem volt se fájdalom, nem volt se szenvedés, semmi nem volt neki. Ő neki még az a tudatában nem is tudott tudatosulni, hogy ő most meghal. Ő neki az, hogy elindult aznap az úton, egyszer csak egy szempillantás, és Jézus eljövetelével fog találkozni legközelebb. Nem, ezt nem tudja az emberi értelem feldolgozni, nincs is emléke. Csak elmondom, hogy éppen most lesz pár hete, 30 éve, hogy volt egy nagyon súlyos autóbalesetem, amiben édesapám aztán meghalt utána. Nekem a szememet kellett, látásomat elveszítenem akkor, emiatt a baleset miatt. És magára a balesetre, több napig eszméletlen voltam utána, semmit nem emlékszek. Az emberi agy törli azokat a másodperceket, van, hogy perceket, amik előtte történtek. Nem emlékszek sem arra, hogy ne valaki nekünk jött, nem emlékszek ütésre, semmire nem emlékszek. Az az utolsó emlékem, hogy beszálltunk az autóba, megyünk, és hogy megyünk, és semmit nem emlékszek. Nagyon csodálatosan alkotta meg a Jóisten a mi szervezetünket, hogy hogyan véd meg bennünket az ilyen fájdalmaktól, az ilyen lelki bajoktól. Tehát ilyen értelemben, még hogyha valaki egy ilyen esetet túl is él, nem tudja felidézni a csattanást, a fájdalmat, semmit nem tud felidézni. Az agy törli azt az időszakot, azokat az élményeket, amik akkor történnek. A Jóisten nagyon jól tudja, hogy hogyan kell minket megóvnia, megsegítenie. És ez most bizonyára foglalkoztat minket, azért is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ha engedjük, hogy a szívünket formálja, az az igazi munka neki, igaz? Az az igazi munka, hogy az a kis makacs kő szív, az szerető, Istenben bízó hús szívvé váljon. A többi neki egy másodperc. Az egész világ összes, sok ezer év alatt élt összes emberének a feltámasztása egy másodperc. Nem csodálatos? És mi, akik élünk, elváltozunk, mi, akik újra egészségesek leszünk, nem fogjuk lehet megismerni egy picit egymást, de az angyalok biztos segítenek, meg szerintem azért meg fogjuk egymást ismerni, de egy csodálatos ígéret az, amit a Jóisten adott nekünk ebben az igében, és én kívánom, hogy segítsen nekünk ez abban is, hogy másoknak is ezt a reménységet el tudjuk mondani. Akik félnek a haláltól, akik félnek a szenvedéstől, akik spekulálnak, hogy jaj, mi van azután, mi történik a halál után, hogy ezt látja, azt látja, nyugodtan mondjuk, semmi nem történik. Semmi nem történik. mintha egy mély álom nélküli alvás lenne. Nem érzel, nem gondolsz, semmi nem történik. De Jézus Krisztus visszajön, hogy szólítson. És amikor szólít, akkor te mégis meghallod, és feltámadsz. És az ő országába megyünk, ez a hatalmas ígérete mindannyiunknak, amiről az úrvacsora is szól majd, és szerintem figyeljetek velünk felnőttekkel együtt, mert nem olyan dolgokról lesz szó, amit egy gyermek is nem érthetne meg, sőt, hoztam nektek egy másik gyermekisten tiszteletet is ebből az állítatos könyvből, de maradjatok itt elől, és ezt is nem sokára elmondom nektek. Olvassuk az alapigét, kérem a felnőtteket. János Evangélium a 13. fejezetéből. Figyeljetek csak meg, gyerekek, mert itt olvashatjuk annak a leírását, hogy miért is tartunk mi úrvacsorát. Miért is van egy ilyen nagyon szép ünnepünk nekünk. János Evangélium a 13. fejezetéből az első verstől olvasom az igét. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt véve körül kötötte magát, azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta neki, Uram, te mosod meg az én lábaimat. Felelte Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted. De ezután majd megérted, mondta néki Péter. Az én lábaimat nem mosod meg soha, felelte néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Emlékeztek, gyerekek, hogy erre mit mondott Péter? Hát, hogyha ezen múlik, hogy nekem közöm legyen hozzád, akkor tőlem egészben is moshatsz. Újra mehetünk a Jordánhoz. Bármennyi ideig elfogadom, csak mossál, csak legyünk barátok, csak legyünk jóban. Mondta néki Simon Péter, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta ti is, tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Gondolt ugyanis Iskáriótes Júdásra. Kedves gyülekezet! Biztos emlékeztek arra a dátumra mindannyiunk életében más-más, amikor másodszor születtetek meg. Emlékeztek rá? Emlékeztek arra, lehet, hogy van, aki az igazi születésnapjának ezt tartja egyébként, mert az új élet ekkor kezdődött. Az előzővel csak azt az életet kezdtük el, amit fizikailag kaptunk. És nagyon különleges az, hogy negyed évente megünnepeljük ezt a születésnapot. Megünnepeljük. Jézusnak van egy nagyon érdekes mondata itt Péternek, amikor azt mondja, hogy ha valakit egyszer már megmostak, akkor elég a lábait megmosni, amit nagyon szeretném, hogyha ezt azért egy gondolat erejéig tisztáznánk, hogy nem arról van szó, hogy mi már azért elég jók vagyunk ahhoz, hogy bezzeg, aki még nem lett megkeresztelve, azaz annak azért még kell egy nagy lemosás, de nekünk már elég csak úgy, ez az néha ránk ragad. Nagyon szép, ahogyan Jézus Krisztus azt látja bennünk, hogy bennetek már elkezdtem dolgozni, ezért figyeljünk oda a folyamatos tisztogatásra, de soha ne engedd, hogy azt az első döntésedet valaha is a gonosz megkérdőjelezze a lelkedben. Elkezdtem már benned a munkát, ne engedd, hogy kétségbe vonja azt bármi a te életedben. Ne engedd, hogy azért, mert azóta újabb, nagy, komoly igazságokat fedeztél fel, emiatt azt gondolt, hogy akkor hát az annyira semmi volt, az annyira jelentéktelen volt, hogy akkor lehet, hogy nem. Én jövök és megmoslak, és hidd el, hogy amikor én megmoslak, és ahányszor én megmoslak, az egy teljes tisztulást, és egy komoly előrelépést jelent továbbra is, bár soha ne bízzuk el, még egyszer mondom, emiatt magunkat, hogy mi már azért a kettes szinten vagyunk, ahhoz képest, akiknek még nem volt meg a bemerítkezése. Nagyon szép ez az egész esemény, amit lezajlik, és kicsit a készülődésből és a szőlő lékéséséből is ez jutott eszembe, hogy mikor töprengtem, mert két alapigét hoztam, hogy végül melyik legyen, a mostani reggeli események eldöntötték, hogy ennél maradtam. Ugyanis eszembe jutott egy kedves dunakanyari úrvacsorai alkalom, amikor ott az egyik gyülekezetemben összegyűltünk, és a testvérnők ott is ezzel a precizitással, ezekkel a gyönyörű vasalt terítőkkel, és minden összekészítve, és láttam, hogy így ülnek velem szembe, és úgy néha rám néznek, néha a szószékre, hogy jaj, tényleg minden szép lett, jaj, lehet, hogy azon a csipkén még egy vasalás kellett volna, ahogy a diakónus testvérnők szoktak ugye reszketni, aggódni azért, hogy méltó legyen az Úrhoz ez a szolgálat, és szokták magukat marcangolni, hogyha valami nem sikerül úgy, ahogy szeretnék. És olyan emlékezetes ez az úrvacsora, mert az egyik ilyen drága testvérnő, egy nemrég keresztelkedett és frissen diakónusnak megválasztott testvérnő, még azzal a szeretettel, amilyen tisztelettel az Úr asztala felé volt, még oda jött és megigazította ott a terítőnek azt a részét vesztére. Mert az az igazítás, ahogyan emelte el a kezét, az egy kelyhet, amiben ki volt töltve a szőlőlé, felborította, mindent beterített vele, és körülbelül ennyi szőlőlé maradt lenn. Vigasztalhatatlanul zokogott ez a testvér. Vigasztalhatatlanul zokogott. És amikor ez megtörtént, akkor én megértettem, hogy az úrvacsora honnan ered. És hogy a Jóisten szeretete milyen különlegesen van benne ebben a szertartásban. Én nagyon hálás vagyok ezért az eseményért, és nagyon sokat tanultam, és tanultunk ott ebből. Egyrészt rájöttünk arra, hogy hogyan lehet másfél deci szőlőléből 20 úrvacsorát venni, hogy valóban megosztjuk egymással. De ami ennél is szebb volt, újra olvasva az idézett fejezetet, alapigeként idézett fejezetet, hirtelen felfigyeltem arra, hogy ugyanez történt az utolsó vacsorán, ezen a harmadik páska vacsorán. Ugyanaz történt, sőt, ott gondatlanság történt. És az Isten az emberi gondatlanságból, az emberi mulasztásokból tanulságokat, örömöket, áldásokat, sőt évezredekre szóló lelki szimbólumokat ad az embernek. Hiszen azt mondhatjuk, hogy bár a páska vacsorából ered a mi úrvacsora Isten tiszteletünk, de ez nyomokban sem hasonlít arra, ugye? Ha felidézzük, hogy milyen volt a páska vacsora terített asztala, akkor itt se bárány, se keserű füvek, a botunk sincs nálunk, ugye, hogy útra készen legyünk, ahogyan azt Mózesen keresztül az Úr adta az ő népének tanácsként. De rengeteg minden hiányzik. Jézus a páska vacsorának a menüjéből kiválogatott néhány elemi fontosságú dolgot, és azt hagyta meg, mint szimbólumokat, és teljesen emberileg nézve, teljesen önkényesnek tűnik a dolog. Szóval nem fűsz hozzá magyarázatot. Mint ahogy az egésznek az elejére betesz egy szertartást, ami pedig igazából a páskának nem is volt része. Az a mindennapi vendégfogadásnak volt a része, hogy megmosni egymás lábát. Jézus összeilleszt egy teljesen új ceremónia. Hogy ezeken a szimbólumokon keresztül újra és újra felajánlja az ő teljes értékű kegyelmét mindannyiunknak, akik már megfürödtünk. És mindenkit hívjon, aki még előtte áll ennek a csodálatos szövetségi döntésnek az Istennel. Gyönyörű ez a szertartása, ahogyan Jézus szembesül azzal, hogy az emberi önzés a már rutinszerű harmadik páska vacsorát megfertőzte a tanítványoknál. Mindenki hanyag, mindenki egy kicsit felszínesebb, mindenkinek ott van az a rutinja, hogy biztos valaki gondoskodott arról, amit akárki meg tudna oldani, hogy aztán, ugye, ahogy szoktuk mondani? És elhanyagolták. És amikor Jézus megérkezik, és ott van a szívében a szomorúság, hogy készül a kereszt áldozatra, nem felcsattan, nem leszúrja a tanítványokat szóval, hogy gondoljátok, ennyi tisztelet nincsen bennetek, mi ez a farizeizmus, ez a megszokás, ez a hanyagság, mi ez az egész, hogy képmutató módon álltok a szent jegyekhez hozzá, a páska vacsorához, hanem hogyan olvassuk a leírásban? Nagyon fontos különbséget láthatunk a mi emberi magatartásunk és Jézus magatartása között. Jézus nem kezd el prédikálni. Jézus tesz. Jézus cselekszik. Azt olvassuk, hogy felkelt a vacsorától. Szoktam mondani, hogy ismeritek azokat a családi étkezéseket ti is, ugye, amiket ilyen semmit mondó beszélgetéssel. Ott vannak a kellemetlen rokonok is, ott vannak, akikkel csináljunk úgy, mintha összetartoznánk, csináljunk úgy, mintha békénben lennénk, csináljunk úgy, mintha ehető lenne, amit csinált, csináljunk úgy, mintha nem. Rengeteg képmutatás van az emberi kapcsolatainkban, még sokszor a testvéri kapcsolatainkban is. Szóval a tanítványok próbálják ezt megtartani, mert mindegyik tolja a másikra, hogy ő nem szervezte meg a szolgát, ő a lelkében, de nem beszélik meg, mert így fenn lehet tartani egy képet, hogy mi egységben vagyunk. Ha nem kommunikáljuk a problémát, akkor mi egységben vagyunk. Ha nem akarjuk megoldani, akkor mi egységben vagyunk. És Jézus példát ad arra, hogy mit jelent a kommunikáció. Természetesen nem kirakja az asztalra a témát, hogy na most akkor mi ez az egész, és beszéljük meg, mert ennek sosincs értelme. De a tetteivel, a szelídségével, a békés, szolgáló magatartásával olyan prédikációt tart a tanítványoknak. Érdemes elolvasni a Jézus Élete című könyvet, hogy egy mély változást indít el a lelkükben, ami már a pünkösdi egységnek az előzménye, magokat itt veti el, hogy mit jelent összegyűlni, és Krisztusban valamit máshogy megpróbálni, de nem látjuk a kiutat. Most összegyűlünk, és Krisztus nélkül, de hát annak működnie kell, és működik pünkösdi. A szelídség, az alázat, a tehetetlenségünkben Istent hívjuk együtt segítségül magatartás, ez mindig működik, mert a Szentlélek áldást ad rá. Itt is ez történik, nem? A tanítványok elszégyellik magukat, anélkül, hogy Jézus egy szót mondana, hogy most pedig mindenkinek szégyelni kell magát, és elszégyellik magukat. Péter szabadkozik, esküdözik, ajánlja magát, és Jézus azt mondja, hogy egyszerűen szeretlek benneteket, és akkor kezdjük a lábmosást rögtön Júdással, ugye? Mert így indul. És hagyjuk a végére azokat, akik nagyon megérdemelnék szerintük a lábmosást. És Jézus kifejezi mindenki felé azt, hogy mit jelent az az új szív, mit jelent a páska báránynak az a szeretete, ami kihoz téged az Egyiptom földjéről a szolgálatházából. Nagyon szeretjük Max Lucádónak a Kegyelem itt és most című kis állítatos könyvét, és meglepődve olvastuk ezt a kis igét és a hozzáfűzött magyarázatot a gyerekekkel a január 8-ai állítatnál. Ugye biztos is tudjátok, hogy több állítatos könyvet használ az ember, van vagy 15, és akkor mindegyik évben elővesz 3-at, és akkor most azokat próbálja elolvasni. Figyeljetek csak, gyerekek, mennyire érdekes ez a leírás. Azután Jézus vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni. A bibliai időkben földutak voltak, ezért az emberek lába szinte feketévé vált a rászáradt sártól és kosztól. Az ilyen szutykos lábak megmosása a lehető leggusztustalanabb munka volt, szolgák végezték az ilyesmit. A búcsú vacsorájukon viszont Jézus mosta meg a tanítványai lábát, a legpiszkosabb testrészüket. Ő lett szolgává. Neked is megmossa a legpiszkosabb részedet, ha hagyod. A bűn sokkal jobban beszennyezi a szívedet, mint a por a tanítványok lábát. Jézus lemossa ezt a szennyet is. Ha beismered és elmondod neki, hogy piszkos vagy. Gyerekek, könnyű ezt elmondani a jó Istennek? Istenem, piszkos a szívem. Istenem, irigy vagyok. Istenem, belerúgtam az osztálytársamba. Istenem, rosszat mondtam rá. Istenem, haragszok a felnőttekre. Istenem, szeretnék világgá menni. Már össze is pakoltam. Istenem, elegem van, hogy nem kapom meg, amit szeretnék. És én csak az én legfontosabb gyermekkori elégedetlenségeimből néhányat soroltam most. Néhányat. És én el is indultam egyszer világgá, alig találtam haza. Ha elmondod neki, hogy piszkos vagy, itt fordul meg a dolog. Itt fordul meg a dolog. Neki bevallhatod, és figyeljétek, ez egy nagyon fontos mondat. Neki bevallhatod a legsötétebb gondolataidat. A legcsúnyább szavakat, amiket kimondtál. Mondj el neki mindent, amiről azt gondolod, bárcsak ne tettem volna meg. Ne gondoltam volna így. Ne éreztem volna így. Ha úgy csinálsz, mintha tiszta lenne a szíved, mintha soha nem tévednél, soha nem vétkeznél, Jézus nem tud megtisztítani. Soha nem leszel tiszta egészen addig, amíg el nem mondod neki, hogy piszkos vagy. De ha elmondod, lemossa minden bűnödet. Megmos, és te fehérebb leszel a hónál. 51. Zsoltár 9. verse. Legközelebb, amikor esik az eső, kérd meg a szüleidet, engedjenek ki sarat dagasztani. Csak bátran, kend jól össze magad. Aztán köszönd meg Istennek az esőt, ami megtisztítja a földet. Alapos lábtörlés után menj be a lakásba, és köszönd meg Jézust, aki lemossa a bűn mocskát, és amikor te is lemosod magadról a sarat, lásd azt, hogy az Isten így tisztít meg. Így veszi el a szívedről, a gondolataiból, az érzéseidből azt a terhet, azt a koszt, amit elmondasz neki. Egy gondolatot szeretnék még az úrvacsora és a lábmosás kapcsán kiemelni az olvasott ige szakaszból. A Jóistennek van egy különleges munkája. Nem egy különleges munkája, tulajdonképpen egész életünkben ezt csinálja velünk. Ő így dolgozik velünk, értünk. Azt olvassuk, hogy amikor Péter azt mondta neki, hogy Uram, te mosod meg az én lábaimat, akkor Jézus arra nem azt mondta, hogy igen, én. Nem ezt mondta. Azt sem tette, hogy csak ránézett, rápillantott szomorúan, hogy egy kis lelkiismeret furdalást keltsen benne, és szótlanul tovább mosta a lábát. Nem, egyáltalán nem. Itt Jézus megszólal és válaszol, és ez egy nagyon fontos válasz, ha a lelki életünket és egyáltalán saját életünk és sorsunk, növekedésünk törvényszerűségeit meg akarjuk érteni. Mi volt Jézus válasza? Amit én cselekszem, te azt, van egy szembeállítás ebben az igeversben. Minek a szembeállítása? Most és majd. Te azt most nem érted. De ezután majd megérted. Az Isten fáradozása az emberért tulajdonképpen folyamatosan ebben a feszültségben van, a most és a majd. Mi mindig le vagyunk maradva, ahhoz képest, amit ő most tesz velünk. Ha maradunk az emberi életsorsok példájánál, ami most történik, az fáj, és nem értjük. És ehhez képest szinte tiszteletlenségnek tűnik azt gondolni, hogy majd egyszer lehet, hogy hálát is fogunk adni érte. A veszteségekért és a nyomorúságért. Ez egy borzasztó feszültség. Csak egyszerűen abból fakad, hogy az Isten ránéz a világra, ránéz az életünkre, és egyszerre érzékeli a teret és az időt, amiben mi csak most vagyunk. Amíg az emlékezetünk élik, legfeljebb egy picit tudunk visszafele összeszedni emlékeket, vagy számon tartani. De nekünk a most a legélőbb. Ő pedig a jellemünk szempontjából folyamatosan egy teljes időben szemléli a történelmet. És ezen belül a mi életünket is. Egy teljes időben nézi. Ez egyébként ebben már nincs idő belemenni, mert órákat lehetne gondolkodni, ez egy mérhetetlen terhet jelent neki egyébként. Egy mérhetetlen terhet. Hiszen a bűn történelmét így nézni, ez egy mérhetetlen teher. Az Isten szeretetének a nagyságáról itt órákat lehetne gondolkodni, az ő teljes időlátását, hogyha figyelembe veszünk. De amit üzen nekünk, az nem csak az élet sorsokkal, vagy a fájdalmas, vagy szomorú eseményekkel kapcsolatban is egy nagyon fontos üzenet a most és a majd összefüggése. De a személyes jellemfejlődésünk szempontjából is. Ugyanis az Isten egyedül a jellem és az üdvösség szempontjából mérlegeli, hogy mit enged meg nekünk. És a majd mindig ezért biztos annak számára, hogy az majd jó lesz, aki most tud hinni. Aki most nem az emberi látásban, a pillanatnyiságban merül el, annak van csak a majd öröm. Annak van az a majd megértés. Annak van az a lutheri mondat, hogy az élet, mint a Héber Biblia, visszafele lehet olvasni, ugye? Összeállnak az összefüggések. Megérti az ember. Megnyugszik ebben a bölcsességben. Ami az, milyen szép az ő egyik neve? Az örökkévaló ő, ugye? Az ő bölcsességének az örökkévaló neve, ezt az egyik nagyon fontos vonatkozását adja vissza és világítja meg. És testvéreim, egy csodálatos dolog. A Jóisten ma megmos, megetet és megitat minket úgy, hogy pontosan látja ő, aki a majdot szemléli, pontosan látja, hogy mennyi munkája lesz velünk még a következő negyed évben, és még életünk hátralévő részében, az ő eljöveteléig, vagy az elalvásig. Pontosan látja. És azt mondja, hogy most ti úgy ünnepeltek, és úgy ünnepeljétek a mostot, hogy ez most teljes értékű bocsánat. Most teljes értékű bocsánat. Engem pedig nem érdekel, hogy mennyi munkám lesz még értetek. Nem érdekel, hogy most nem ígéritek meg nekem, hogy a következő negyed évben ezek után már tényleg nem leszek ilyen rossz, meg olyan rossz, meg amolyan. Pedig nyilván az igyekezet, a hála erre egyébként bennünket elkötelez és kényszerít, hogy haladjunk ebbe az irányba. De az Isten szeretete benne van abban, ahogy azt mondja, hogy ne aggodalmaskodj a holnap felől, hanem ma, most teljes mértékben fogadd el. Kegyelem itt és most a címe az idézett könyvnek is. Hogy az Isten valóban tudja tovább vinni az ő munkáját. Egy hatalmas ajándék, az egy csodálatos meghívás. Hogyan fejezi be a történetet Jézus? Nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a ma napig, amikor majd együtt iszom ti veletek. Kívánom, hogy ez az ígéret legyen ott erősen a mi szívünkben. És hogy ennek az örökkévaló szeretetnek, ennek az örökkévaló Istennek a csodálatos fáradozása tükrében sírjunk, adjunk hálát, tegyük le az ő kezébe a mi megoldhatatlan lelki vívódásainkat és gyötrelmeinket. Csak ő fog tudni minket gyógyítani továbbra is. Ő viszont azt mondja, hogy nem kell, hogy semmit ígérj. Csak hidd el, hogy ha naponta jössz hozzám, a kereszthez, ha naponta veszed a kenyeret, akkor fogunk haladni előre. Fogunk haladni előre. És hidd el, hogy győzelem lesz a vége. Ezt soha ne engedd, hogy ez megkérdőjelezze bármilyen gondolat a te életedben. Kívánom, hogy ezzel a reménységgel vegyünk részt az úrvacsorán, ezzel a reménységgel, mint Krisztus váró gondoljunk arra, hogy lehet, hogy ez az utolsó, lehet, hogy ezután még jön 5, lehet, hogy ezután még jön 100 úrvacsora, nem tudjuk, de készen állhatok arra, hogy egy szempillantás múlva találkozhassak Jézus Krisztussal. Ha befogadom az ő kegyelmét, úgy legyen. Amen.